Bizonyára sokan látták a jelenlévők közül Balázs József a Bátori Advent című drámáját. A nézőnek első pillantásra az a benyomása támad, hogy egy cselekménytelen darabot lát, közhelyszituációkban mozognak közhelyszerű jellemek, amelyek a világirodalomban már rég megformáltak. Mi erről a vélemény a dramaturgnak?
Csak ugyan közhelyesnek tűnik, ugyanis Liszkai, az egyházfi, aki tulajdonképpen a mindenkori ideológus tudós megszemélyesítője, és Miklós mester, a művész, aki a Bátori oltárt megfaragja, szembe kerülnek Krucsaival, a hatalom képviselőjével. Tehát a szellemi élet, vagy másképpen az értelmiség szembekerülése egy igazságtalan társadalomban a hatalom képviselőjével, ez egy megszokott képlet. De azt hiszem, hogy ezen sikerült túllépnie Balázs Józsefnek, és egy olyan nézőpontot találnia, amelyből ez a három figura valahogy egyetlen egy csoportba kerül.
Tehát ezek szerint beszélhetünk a drámával kapcsolatban egy hármas szintről, mint mondtad, a hatalom, az ideológia és a művészet szintjéről, plusz beszélhetünk egy sajátos nézőpontról, amelyet én negyedik szintnek neveznék, és amelyet talán a legjobb kifejezés erre az lenne, profán realizmusként nevezhetnék meg a drámában, ő Márta, a mindenes lány. Az ő nézőpontja segít minket, egyfajta állásfoglalásra késztet.
Ezen túl még a darab cselekménye is hangsúlyozza ezt a megközelítést. Egy olyan társadalomban, ami nem megfelelő eszközöket, nem etikus eszközöket alkalmazó társadalom, hogyha ilyenben elfogadják a játékszabályokat az akár jobbító szándékkal fellépő értelmiségiek, esetünkben a művész és a tudós, akkor semmi joguk arra nincsen, hogy magukat tiszta kezűnek tartsák.
Ez a hatalom játéka. Ez mintha az ideológia, az adott ideológia keretei között maradna.
Hiszen a mindenkori morális értékrend és a kor játékszabályai meghatározzák azt a szférát, amiben tenni egyáltalán lehetséges. Érdekes módon, mégis azáltal, hogy nem lépnek túl ezen az értékrendszeren, magyarul egy igazságtalan társadalmat nem tagadnak egészében, hanem ha jobbítani is akarják egyfajta reform értelmiségi módjára, de elfogadják a játékszabályokat, magyarul szép cél eléréséhez nem megfelelő eszközöket használnak, akkor egyrészt lejáratják magukat, másrészt pedig legitimálják, azaz jogosnak ismerik el azt a társadalmat, amelyben működnek.
Ez egy kicsit messze szaladt a darab cselekményétől, illetve a darab tartalmától. Talán ezt be kellene helyettesítenünk. Mik mozgatják Liszkait? Milyen cél elérése érdekében tevékenykedik Miklós mester?
Ez a belső cselekvés, ez a belső történés, azt hiszem a darab dramaturgiája megértésének a kulcsa is. Ugyanis látszólag roppant cselekménytelen expozíciót követ egy váratlan kifejlet, majd egy hirtelen lezárás. Hogyha a darab csúcspontjáról visszatekintve nem értenénk meg, hogy a hosszú bevezetésben éppenséggel az a lényeg, amit a művész és a tudós beszélgetéseikben állandóan elkerülnek, nevezetesen az erkölcsi felelősség problémája. Ez az, amit állandóan kerülgetnek, és mintegy belemenekülnek a saját szakmájukba. És valóban ott tényleg szépet és jót akarnak adni, hiszen a pap föl akarja lendíteni Nyírbátort, a művész gyönyörű oltárt akar ajándékozni, és ebből a közelítésből nem derül ki, hogy tettükkel, társadalmi játékszabályok elfogadásával voltak éppen egy cseppel sem emelkednek ki jobban a korukból, mint ahogy Krucsai.
Én azt hiszem, ezeken a konkrét célokon túl azért távolabbi célok is mozgatják hőseinket, hiszen Miklós mesternek a távolabbi célja nem az oltár elkészítése, ez csak egy részfeladatként jelentkezik számára, hanem a világgal való megismerkedés, tapasztalatszerzés külföldön. Liszkai pap távolabbi célja nem egyszerűen Nyírbátor felvirágoztatása, hanem a keresztény katolicizmus széles elterjesztése. ezt valahogyan párhuzamosan akarja megvalósítani. Közhelyszituációban mozgó közhelyjellemek feloldódása a dráma végére megtörténik. Ezt a feloldódást, ezt az egyfajta esztétikai élménnyé való átpárlódást az a nagyszerű színészi játék teszi számunkra lehetővé, amelyet a Móricz Zsigmond Színház tagjai nyújtanak számunkra.